Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Pihenőre kényszerül a Hubble űrtávcső, miután két giroszkópja felmondta a szolgálatot a hétvégén. A távcső stabilizálását kezdetben 6 giroszkóp segítette, ebből 2 korábban elromlott, így mostanra mindössze 2 maradt. Mivel az utolsó űrsiklót 2011-ben nyugdíjba küldték, jelenleg nincs lehetőség arra, hogy szervízcsapatot küldjenek a hibák helyszíni elhárítására. A kutatók most azt remélik, hogy a szerkezetek egyikét sikerülhet a földről megmenteni. A focilabda fejelése jobban árt a nők agyának, mint a férfiakénak, ez derül ki egy nemrég publikált kutatásból. Az Albert Einstein Orvosi Egyetem kutatói 98 focista koponyáján végeztek MRI vizsgálatokat. A nők esetében az agy fehérállományának 8 régiójában volt megfigyelhető károsodás, míg a férfiaknál csak 3-ban, és a károsodás mértéke a fejelések számával egyenes arányban növekedett. A mérések azt is kimutatták, hogy miközben a nőknek átlagosan 2100 köbmilliméter agyi szövetük szenvedett kárt, a férfiaknál ez a szám mindössze 400 köbmilliméter körül volt. A kutatók most azt próbálják megállapítani, hogy a fehérállományban bekövetkező elváltozások járnak-e hosszú távú kognitív következményekkel. Amíg ezek az elemzések folynak, addig a kutatók inkább óvatosságra intenek a fejelésnél. Emberek beoltásán keresztül védenék a szúnyogokat a malária fertőzésével szemben. Az újabb módszeren a Buffalo Egyetem kutatói dolgoznak. Egy maláriával fertőzött embert megcsípve a szúnyog szervezetébe kerül a kórokozó, amit továbbad egy újabb csípéskor. A kutatók a védőoltással azt szeretnék elérni, hogy csípéskor a beoltott emberről olyan antianyagok kerüljenek a szúnyogba, amik gátolják a maláriás fertőzés kialakulását, vagyis csökkentik a malária terjedésének lehetőségét. Az úgynevezett átadást gátló oltóanyag fejlesztése nem újdonság a piacon, de az eddigi eredmények nem feleltek meg az elvárásoknak.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
A fehérjék kutatásában elért eredményeiért 2 amerikai és 1 brit tudós, Francis H. Arnold, George P. Smith és Gregory P. Winter kapja az idei kémiai Nobel-díjat, jelentette be a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Kincses Bálinttal az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával beszélgettem.
Ez a 3 ember volt, aki úttörő volt a fehérjék irányított evolúciójában. Tehát először hoztak létre ilyen folyamatot, ami nem más, mint az élet építő köveinek az evolúciója kémcsőben. Tehát a laboratóriumban hoztak létre evolúciós folyamatot irányított módon, úgyhogy közben felgyorsították gyakorlatilag az evolúciót, és így olyan molekulákat tudnak létrehozni, amik az emberiség számára hasznosak. Ipari jelentőségük van, tehát gyógyszereket, újfajta, új típusú gyógyszereket tudnak így előállítani, illetve a környezetvédelem szempontjából is nagy előrelépés.
Miért fontos az, hogy fel tudták gyorsítani ezt az evolúciós folyamatot?
Ez a folyamat, ez nem más, mint biológiai molekulák nemesítése, és nemesítés régóta végez az emberiség, mondjuk így, hogy évezredek óta, gondoljunk a gabonafélékre, vagy a állattenyésztésre, házi állatokra, kutyákra. Ezeket az élőlényeket nemesítés során úgy változtatták meg, hogy a természetesen létrejövő változatok közül kiválasztották azokat, amik előnyösebb tulajdonsággal bírtak. Ezzel szemben az irányított evolúció során nem az egész élőlényt változtatják meg, hanem az élőlények építőköveit, a biológiai molekulákat. Úgy, hogy ezeket a biológiai molekulákat irányított módon változtatják meg, létrehoznak belőlük rengeteg millió-milliárd fajta változatot, és utána egy evolúciós folyamat segítségével kiválasztják azokat, amelyek az előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Ebben az esetben mi lehet előnyösebb tulajdonság? Nyilván ez attól is függ, hogy mi a felhasználási cél.
Hát Francis Arnold volt, aki enzimek irányított evolúcióját végezte először. Az enzimek azok a biológiai molekulák, fehérjék, amik a kémiai reakciókat katalizálják, azaz felgyorsítják a kémiai reakciókat. Ő volt az első, aki úgy megváltoztatott egy enzimet ezzel az evolúciós folyamattal, hogy létrehozott sokfajta enzimvariást, és vakon, ahogy azt az evolúció is végzi, kiválasztotta a feladatnak legmegfelelőbbet. Az enzimek esetében ez olyan reakcióknak a katalizálása, amelyek a természetben nem találhatóak meg. Így olyan kémiai reakciókat tudunk biológiai módon katalizálni, ami sokkal zöldebb, azaz környezetkímélőbb, mint összevetve a hagyományos kémiai eljárásokkal, amik a természetben nem találhatóak meg.
Mire használhatók ezek a módosított enzimek?
Például gyógyszermolekulákat lehet velük létrehozni, olyan típusú kémiai anyagokat, amelyeket a természetben nem találhatunk meg, vagy például olyan enzimeket is hozhatunk létre, amelyek lebontják a környezet károsító anyagokat. Nem olyan rég fedeztek föl egy olyan enzimet, ami például a PET palackokat, amikben az ásványvizet tartjuk, és üdítőitalokat. Ezek a PET palackok, ezek nem bomlanak le a természetben, viszont élőlények létrehoztak már olyan enzimeket, amelyek képesek ezt a PET palackot lebontani, ezeket szeméttelepen találták, és azóta a kutatók előállítottak ezeknek az enzimeknek olyan variánsait, amelyek még hatékonyabban végzik ezeknek a PET palackoknak a lebontását. Így ezzel a technológiával a jövőben például talán lehetőség nyílik arra, hogy olyan élőlényeket hozzunk létre, amelyek sokkal hatékonyabban bontják le ezeket a környezetkárosító anyagokat.
Itt nagyon pici élőlényekről beszélünk.
Igen, tehát elsősorban baktériumok, amelyeket így mérnöki módon megváltoztathatunk azért, hogy számunkra olyan feladatokat lássanak el, amelyeket a természetben egyébként nem tudnak. Eddig leginkább a díjazott hölgy érdemeit emeltem ki az enzimek irányított evolúciójával kapcsolatban, de meg kell említeni, hogy a másik két díjazottnak is nagyon fontos vívmányai vannak, és az egyik az, hogy ők az ő technológiájuk által lehet ma az immunrendszer építőköveit is irányított módon megváltoztatni ezzel az evolúciós módszerrel, és ennek köszönhető, hogy ma már olyan rákgyógyszerek vannak forgalomban, amelyek a biológiai molekulákon keresztül az immunrendszerünket befolyásolják, és így hatékonyabban tud ma a gyógyászat a rákos megbetegedésekkel szemben fellépni, és nagyon sok emberéletet ment meg az a technológia, amit ők alapoztak meg évtizedekkel ezelőtt.
Stigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
A Magyar Asztronautikai Társaság a Magyar Tudományos Akadémián tartotta az űrkutatás napja című konferenciáját, amely fókuszában az Apollo holdprogram és a magyar űrtevékenység állt. Bot előtt csillagásszal a társaság elnökével beszélgettem.
Mióta beszélhetünk magyar űrkutatásról?
Mi úgy tekintjük, hogy a magyar űrkutatás első fontos mozzanata az volt, amikor Baj Zoltán és munkatársai 1946-ban radarjelet küldtek a Holdra, az itt Magyarországon fejlesztett radarberendezéssel, ugye is fölfogták a visszaverődő jelet. Aztán ugye egy ideig szünet következett, 1957-58 körül megindult a mesterséges holdak megfigyelése, ebben Magyarország is bekapcsolódott, tehát elsősorban csillagászati módszerekkel nézték azt, hogy és mikor mennek el a már földkörüli pályára állított műholdak. Aztán a következő nagy korszak az Interkozmosz korszaka volt, amikor szovjet vezetéssel az akkori szocialista országok többsége közös programokban vett részt. Ennek az egyik csúcspontja volt az, hogy magyar űrhajós juthatott a világűrbe. A másik csúcspontja pedig az volt, hogy a Vega űrszondára jelentős magyar műszerek kerültek föl, és ez az űrszonda sikeresen elrepült a Vénuszhoz és a Helliustököshöz 1986-ban. Aztán következett egy új korszak a 90-es évek elejétől, amikor kiszélesedett az együttműködésünk, ugye próbálkoztunk az Egyesült Államokkal is, de a fő cél az az Európai űrügynökség volt, amelybe végül is 2015-re sikerült belépnünk teljes jogú tagként, addig mindenféle átmeneti formái voltak az együttműködésnek.
Ja, a magyar űrkutatást talán most két részre bonthatjuk, az egyik a megfigyelések, a másik pedig a technológiai része, ugye nagyon sok nemzetközi űrprogramban magyar tudósok is részt vesznek. Mikre lehetünk a leginkább büszkék?
Egyrészt arra, hogy ebbe a hónapba indul az Európai űrügynökség Merkur kutató szondája, ebben is van magyar részvétel, magyar tudományos részvétel. A magyar kutatókat és ipart dicséri, hogy egy újabb pille berendezés, egy dózismérő, egy sugárzásmérő berendezés jutott föl a nemzetközi űrállomásra. Ez egy óriási dolog, mert az előző műszer 12 év után még mindig működik, és csak azért kell lecserélni, mert ugye papíron lejárt a garanciája. De több mint 50 ezer mérést végeztek az előzővel, reméljük, hogy a most fölvitt és üzembe állított utóda ugyanilyen sikeres lesz. Aztán ugye büszkék vagyunk arra is, hogy már volt egy magyar műholdunk, és büszkék vagyunk arra, hogy tervezik a következő hármat.
Említette az Apollo 8 küldetés évfordulóját, és ugye ember már járt a Holdon, a cél az, hogy most újra járjon. Egy laikus azt gondolná, hogy hát ezt egyszer már megcsináltuk, nem olyan nagy feladat. Nagy feladat?
Nagy feladat, de ha az én véleményemet kérdezi, ugye ez a Holdra való visszatérés valóban nem egy olyan fontos dolog, tehát ma automatákkal sokkal jobban lehet kutatni a Holdat. És ez meg is történt az Apollo óta, tehát hiába mondjuk azt, hogy 1972 óta nem járt ember a Holdon. Nem, de az űrszondák ott keringtek körülötte, leszálltak. A kínaiak például azok után, hogy már holdjárót is küldtek a Holdra, pár évvel ezelőtt, idén decemberben a Hold túlsó oldalára fognak egy automatával leszállni. Erre még nem volt példa az űrkutatás történetében. Tehát azért a Hold automatákkal történő kutatása az folyik. És tervek is vannak persze, kicsit fantasztikus tervek is vannak, vannak reálisabb tervek, de meglátjuk, hogy majd hogy alakul a következő évtizedekben a Hold kutatása.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.